Kedves testvérek, a mai alkalommal szólni szeretnék nektek a Szentléleknek az életünkben betöltött szerepéről, valamelyet szólni szeretnék az elpecsételésről, az Isten törvénye és a Szentlélek kapcsolatáról, valamint arról, hogy milyen feltételei vannak a Szentlélekkel való közösségnek, mi történik akkor, hogyha az Isten lelke belülről vezérel bennünket, és hogyan lehetünk így teljesen az Istenéi, hogyan készülhetünk fel az elpecsételésre, a Szentlélek nagyobb méretű kiáradására. Egy kicsit szertágozó és nehéz ez a téma, majd meglátom, hogy mennyire tudom az ige helyeket összevonni, vagy kevesebbet mondani, mint amennyit itt készültem. Bevezetőképpen annyit elmondanék, hogy az elpecsételésről a híveknek, a Krisztus hívőknek, az Isten népének a védelem alá helyezéséről olvashatunk a kivonulás könyvében, Mózes második könyvében, olvashatunk az Ezekiel könyve 9. fejezetének a 4. versében, és olvashatunk a Jelenések könyve 7. fejezetében. Bevezetéshez elolvasnám ezeket a részeket, hogy értsük, hogy miről van itt szó. Mózes második könyve 12. fejezetéből 3 verset olvasok fel, hogy mi volt az Istennek az előírása a páskához, a páska bárány elkészítéséhez, amelyet a zsidó népnek Egyiptomba kellett elvégezni. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és szemöldökfára. És a vér jelül lesz néktek a házakban, amelyekben ti lesztek, és ha meglátom a vért, és elmegyek mellette, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. A másik szentírási szakasz az Ezekiel 9.4-ben található, és mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Mindjárt meg fogom magyarázni részletesebben egy kicsit. És a Jelenések könyve 7. fejezetéből tulajdonképpen egy biblia verset olvasok fel. Isten angyalai miképpen pecsételik el a végidőben az igazi Krisztus hívőket. És látik más angyalt feljönni napkelet felül, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje. És nagy szóval kiáltotta 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Kedves testvéreim, első kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy tulajdonképpen mi az elpecsételés. Az elpecsételés nem más, mint védelem alá helyezés. Amikor Isten oltalom, védelem alá helyezi az ő gyermekeit valamilyen módon, és rendkívüli nehéz körülmények között. Természetesen ez azt is jelenti, hogy az Isten lelke birtokba veszi az Isten népét. Tulajdonképpen ezt jelenti, ez a lényeg. Mózes második könyvében láthattuk, hogy a bárány vére, mint előkép szolgál arra, hogy bemutassa, hogy mindazok, akik engedelmeskednek Isten szavának, azok ennek jeleként a páska báránynak a vérét felfestették az ajtófélfára, vagy felkenték, és a szemöldökfára, és ez gyakorlatilag jel volt arra nézve, hogy az Isten angyala, amikor körbejár és az elsőszülötteket megöl Egyiptomban, akkor, ahol ezt a vért látja, a báránynak a vérét, amely Krisztus vérének az előképe, oda nem fog bemenni, és nem fog ártani az ottani lakóknak. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak a zsidők számára volt adatott. Bárki, aki betért ilyen házba és engedett az Isten szavának, annak az első szülöttje megmenekülhetett a pusztulástól vagy a haláltól. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az elpecsételés a rostálás időszaka után a Szentlélek nagyobb kiáradásával esik egy időpontra, tulajdonképpen a Szentlélek nagyobb kiáradásával azonos. Akikre kiárad a Szentlélek, azok el lesznek pecsételve, mert a Szentlélek a foglalója az örökségünknek. Az Efezusi levél első fejezet 14. versében így ír erről az apostol, a 13. vers közepétől: megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki záloga vagy foglalója mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Láthatjuk, testvérek, hogy itt a pecsét, a megpecsételés és a Szentlélek milyen szorosan összekapcsolódik egymással egyetlen Biblia versen belül, hogy a Szentlélekkel leszünk elpecsételve, tulajdonképpen erről van szó, hogy mindazok, akik elkészülnek a Jézus második eljövetelére, és magukra öltik Jézus Krisztus jellemvonásait. A római levélben pedig azt olvashatjuk, azt írja Pál apostol, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek a fiai. Nem csupán érintőleges kapcsolatban vannak a Szentlélekkel, nem csak időnként engednek neki, hanem belülről vezérli őket, mert élő személyes kapcsolatban vannak Krisztussal. Engednek az ő igéjének, és az ő parancsolatainak akarnak engedelmeskedni, és a Szentlélek indításainak mindenkor engedelmeskednek. Az Ezekiel 9.4-ben felolvasott rész, hogy tulajdonképpen egy angyalnak kellett jegyezni egy jelet azoknak a férfiaknak a homlokán, akik nyögtek és sóhajtoztak azok miatt, az utálatosságok miatt, amelyek akkor voltak Jeruzsálemben. Ez a babiloni fogság idejére esik, a harmadik ostrom előtt ez az ige szakasz, ami be is következett, és erről olvashatunk a Királyok második könyvében, hogy Sedekiás király idejében, egyébként más fordítások szerint Citkia király idejében, miképpen jött el Nabukodonozor, és foglalta el harmadszor is Jeruzsálemet, és miképpen teljesedtek ezek a csapások, vagy ezek az események Isten akkori népének az életében. Azonban kik azok, akik el voltak pecsételve, kik azok, akiket nem érték ezek a csapások, amelyekről szó van Ezekiel prófita könyvében? Azok, akik nyögtek és sóhajtoztak azok miatt, az utálatosságok miatt, amelyek akkor voltak a városban. A törvényszegések, a gyilkosságok, a paráznoságok, a hatalommal való visszaélés és egyéb bűnök, amelyeket Ezekiel proféta is felsorol. Ők azok, akik sóhajtoztak, mert nem azonosultak a bűnnel. Semmiképpen nem vállaltak ezzel közösséget, hanem Isten akaratát, az Isten törvényét választották. Azzal azonosultak, megtagadva a bűnt. Ezért a lelkük tulajdonképpen borzongott a bűnnek a fertőjétől. Úgyhogy akik Isten mellett döntöttek, azokat Isten védelmezte, megjelölte őket egy-egy angyal által, és ezáltal védelem alá is helyezte őket. Tulajdonképpen az Isten angyalai vigyáztak rájuk. A Jelenések könyvének a 7. fejezetében arról olvashatunk, hogy az Isten azokat pecsételi el, akik az Istennek a szolgái. Nem csak a hivataluknál fogva annak látszanak, hanem azok, akik Krisztusnak adták önmagukat, és Isten kegyelméből naponta neki szolgálnak. Ilyen szolgák, ilyen tanítványok a társadalom minden rétegében vannak, és végzik az Istentől rájuk bízott tanúságtétel munkáját. Valószínűleg, hogy itt a homlokon való elpecsételés az jelkép, mint ahogyan a fenevad bélyege is egy vallási hatalom által kiadott törvény jelképe. Most itt említenem kellett az elpecsételéssel szemben a fenevad bélyegét, de nem tudok kitérni teljesen erre a részre, mert akkor a témától messze kanyarodnánk. Annyit viszont nyugodtan mondhatok, megismételve, hogy a fenevad bélyege egy vallási hatalom által kiadott törvénynek a jelképe. Pál apostol pontosan megfogalmazza, hogy ez a vallási hatalom törvénytaposó, Isten törvényét megváltoztató hatalom ezen a földön. Tehát a bélyeg ezzel függ össze, a fenevadnak a bélyege. Tehát mindazok, akik Isten parancsolatainak nem engedelmeskednek, azok majd fölveszik a fenevad bélyegét. Isten törvénye ellenében hozott emberi törvényről van itt szó, olyan törvényről, amely az Isten törvényét félreállította, és egy másik törvényt tett helyébe, gondolok itt konkrétan a 4. parancsolatra, a 10 parancsolaton belül, amely előírja azt, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Akik ezt a parancsolatot félreteszik, és egy másik emberi parancsolatot, vagy egyházi parancsolatot helyeznek bármilyen hivatkozással e helyére, azok eljön az az időszak, amikor tulajdonképpen, hogyha az emberi parancsolatnak engednek, és nem az Isten szavának, akkor fölveszik magukra a fenevad bélyegét, vagy a homlokukra, vagy a kezükre. Azok veszik fel a homlokukra, akik egyet is értenek ezzel. Igen, az emberi parancsolat helyes, hogy megváltoztatta az Isten törvényét. A másik csoport, akik nem értenek egyet, de fölveszik a kezükre, nyilván jelkép, arról van szó, hogy cselekszik. Cselekszik azt, tulajdonképpen behódolnak, nem értenek egyet vele, de hát nincs mit tenni, adni kell megvenni, meg létezni és érvényesülni, itt a végidőben is, és hát nem tud mit tenni, gyakorlatilag behódol és elfogadja azt. Mindazok, akik a fenevad bélyegét felveszik, azok nem lesznek elpecsételve Isten angyalai által. Mit értünk itt Isten törvénye alatt? Az Isten törvénye alatt az Isten örök erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot értjük, amelyet az Úr a saját ujjával írt fel 2 kőtáblára Mózesnek a Sínai hegyen, és ezt 2-szer is megcselekedte. Az Úr Jézus Krisztus a 10 parancsolatot az Isten és fele barát iránti szeretet parancsolatával foglalta össze. Szeretném akkor a korintusi 2. levélből, az 1. fejezetből, nem a Károlyi, hanem egy másik fordítás alapján érzékeltetni azt, hogy a Szentlélek és a pecsét mennyire összetartozik egymással. Ezt írja az apostol, ő az, aki pecsétjével megjelölt minket, s foglalóként a lelket adta szívünkbe. Egy másik fordítás szerint, pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. Tehát az Isten lelke lefoglal bennünket saját maga számára, egyrészt, másrészt pedig a Szentlélek a foglalója az örökségünknek, mert a Szentlélek által a menny minden örökségét nekünk adja a jó Isten, és biztosíték arra, hogy az a miénk is lesz, amennyiben a Szentlélek belülről vezérel és bennünk lakik, természetesen. Na most milyen viszonyban áll az Isten lelke és az Isten törvénye egymással? Hogyha az Isten lelke vezérel bennünket, akkor nem vagyunk a törvény alatt, írja Pál apostol a Galata levél 5. fejezet 18. versében. Tehát ha minket az Isten lelke vezérel, akkor nem az Isten törvénye alatt vagyunk, hanem Krisztus törvényében, és ez nagy különbség. Mikor vagyunk alatta? Akkor vagyunk a törvény alatt, amikor a saját erőnkből akarunk Isten parancsolatainak engedelmeskedni, de nem vagyunk képesek rá, nem kapcsolódunk össze Krisztussal és a Szentlélekkel, és ennek következtében kudarcot vallunk, és így a törvény megítél bennünket, így a törvény alá kerülünk. Krisztus törvényében akkor vagyunk, amikor a Szentlélekkel élő kapcsolatba kerültünk, a Szentlélek belülről tanácsol, vezet bennünket, és a szívünkbe írja fel az Isten törvényét. Először is hálából és Isten iránti viszont szeretetből cselekszem, kerülöm a bűnt, és engedek a Szentlélek késztetésének. És miközben engedek a szeretetből, hálából a Szentlélek késztetésének, aközben betöltöm a törvényt, mert hogy a törvény betöltése a szeretet. Amikor az Isten lelkének engedek, olyankor Isten parancsolatainak engedelmeskedek. Nem lehet egymással ellentétbe az Isten lelke, a Szentlélek és az Isten parancsolatai. Hogyha az Isten parancsolatainak engedelmeskedem, akkor nem vétkezek. Így nem kerülök a törvény alá, mert a törvény nem tud elítélni, mert nincs, ami miatt elítéljen. Természetesen ez most csak egy elméleti fejtegetés, nem állítom azt, hogy én nem vétkezek, nem, hogy ebbe az állapotba kerültem, nehogy valaki ezt félreértse, csak szeretném ezt a gondolatot egy kicsit körbejárni. Pál apostol azt írja, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Azért nincs törvény, mert hogy ők termik a lélek gyümölcseit, a gyümölcsét, a szeretetet, a kedvességet, az örömet, stb., az engedelmességet és egyéb gyümölcsöket. És nem a törvény alatt vannak, hanem Krisztus törvényében. Tehát nem lehet engedni Isten lelkének, és Isten parancsolatait pedig áthágni. Ha áthágom Isten parancsolatát, és arra hivatkozom, hogy engem a Szentlélek vezérelt, akkor hazug vagyok, mert az Isten igéjét és a parancsolatait Isten lelke ihlette, Isten adta, ezért Isten lelke sohasem indíthat Isten parancsolatainak sem az áthágására, tehát nem indíthat arra, hogy áthágjam Isten parancsolatait, nem indíthat arra sem, hogy mellőzzem az Isten parancsolatait, és arra sem, hogy valamilyen emberi szabállyal, egyházi vagy bármilyen törvénnyel megerőtlenítsem azt, vagy felülírjam azt. Erre lenne a példa az Új Szövetségben Jézus szavai által a korbán, amit most nem fogok megmagyarázni, mert akkor az időből kifutnánk. Sőt, az Isten parancsolatainak a megtartása csakis Isten lelkének az erejével és a mi akarati döntésünk állandó közreműködésével történhet meg. Csak akkor tudunk Isten parancsolatainak engedelmeskedni, ha elnyerjük az Isten erejét a Szentlélek által, és ebbe belekapaszkodunk, és ennek mi is akarunk engedni. Na most milyen feltételei vannak a Szentlélekkel való közösségnek? Egy kicsit vizsgáljuk meg, legalább 8 lépést határoztam itt meg, hogy hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a Szentlélekkel, és talán érdemes ezen elgondolkodni, mint a korai eső, mind a késői eső elnyerése kapcsán. Az első lépés, hogyha megismerem Jézus Krisztust, és az ő értem is meghozott áldozatát, és hogyha hiszek benne, hogy Krisztus értem is eljött, értem is meghalt, és az én bűneimért is elszenvedte a büntetést a kereszten. Ez az első feltétel, hogyha Krisztust megismerem, és az ő áldozatát elhiszem, hogy értem is meghozta, és ebbe hiszek. János evangélium a 4. fejezetében 10.-14. verset szeretném itt felolvasni. Jézus a samáriai asszonynak mondta, felelte Jézus, és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked élő vizet. Hát itt Jézus Krisztusról van szó, az Isten fiáról, aki a szent lelket kínálja a bűnös asszonynak. A 14. vers. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. És ismerjük a Biblia aranyigéjét, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 14.-15. vers. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Láthatjuk, hogy a személyes Krisztusba vetett hit, az ő áldozatába vetett hit mennyire feltétele annak, hogy elnyerjük a szent lelket. Ez az első lépés. De nem elegendő, tovább kell lépnünk. Szükséges az is, hogyha már megismertem Krisztust és az értem meghordozott kimondhatatlan értékű áldozatát, akkor felismerjem az Isten törvénye alapján a bűneimet. Azokat valljam meg és bánjam meg, és higgyem el, hogy az Isten megbocsátja. Ez a második lépés. János apostol írja az első levelében a következőt. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Láthatjuk, hogy mennyire fontos a bűnöknek a megvallása, különben nem tudunk közösségbe kerülni a Szentlélekkel. És a tékozló fiúnál is ugyanezt láthatjuk, hogy elhatározásra jutott, mélyen magába szállt, és eldöntötte, hogy hazamegyek, és megvallom az én atyámnak, hogy nem vagyok méltó, hogy az ő gyermeke legyek. Tehát alázatot gyakorol, és megvallja bűneit, felismeri, hogy vétkezett az Isten ellen is, ő ellene, és már nem méltó, hogy az Isten gyermeke lehessen. Tehát ezek azok a fontos lépések, a második lépés, hogy a bűneinket rendezzük Isten színe előtt. Harmadik. Fontos, hogy meglegyen bennünk az a szándék, hogy szeretni akarom az Istent és embertársaimat. És vágyakozom egy Istentől származó, magasabb rendű élet után. Miért? Azért, mert Krisztus szeretete vonz engem. Miért fontos az, hogy meglegyen bennem az a szándék, hogy szeretni akarom az Istent mindenek fölött, és embertársaimat is, beleértve ez az ellenség szeretetét is, amennyiben lennének ellenségeink. Ez azért fontos, azért szükséges ez a tiszta szándék, mert ez mutatja, hogy nem önző célokra kérjük a Szent Lelket. Nem azért, hogy az énünket felmagasztaljuk, nem azért, hogy visszaéljünk ezzel, hanem azért kérjük, mert az Isten megparancsolta, hogy szeressük őt mindenek fölött, teljes szívvel és teljes elménkkel és minden erőnkkel, és embertársainkat úgy, mint önmagunkat, hittestvéreinket pedig úgy, ahogy Krisztus szeretett minket. Tehát gyakorlatilag ehhez kérjük az erőt, ehhez meg szükségünk van a Szentlélekre. Tehát fontos ez a tiszta szándéknak a kinyilvánítása. Azért kérjük, hogy megtarthassuk Isten parancsolatait, nem másra. És akkor a János apostol első leveléből, a második fejezetben, a harmadik verset így olvasom, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Ehhez viszont le kell tennünk a neheztelést, a haragot, a sértődékenységet, és meg kell bocsájtanunk az ellenünk vétőknek. És mivel az Isten nekünk is megbocsájt, ezért saját magunknak is meg kell bocsájtanunk a múltban elkövetett bűneinket, és le kell számolnunk ezzel, oda kell vigyük Krisztushoz, a kereszthez, és át kell adnunk neki imádságban. Hangsúlyozom, hogy a neheztelés, a harag bárkivel szemben kizárja a Szentlélek jelenlétét a szívünkben, de ugyanígy a büszkeség is kizárja. Tehát szeretni akarom Istent és embertársaimot, ehhez kérek az Istentől Szent Lelket. Tehát ez a harmadik lépés, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy milyen feltételei vannak a Szentlélekkel való közösségünknek. Negyedik és az ötödik az összetartozik, tehát akkor ezt így olvasom föl, vagy így mondom el. Imádságban rendszeresen, álhatatosan kérjem a Szent Lelket, és hittestvéreimmel együtt kérjem. Fontos, hogy eljussunk közösen egy akaratra, amiképpen az apostolok is, amikor mielőtt kiáradt volna a Szentlélek, 10 nap alatt egységre, egy akaratra jutottak el, és így várták a Szent Lelket. Erre vonatkozóan most nem fogok felolvasni szentírási szakaszt. Elég, hogyha csak annyit idézek, hogy ahol 2 vagy 3 összejönnek az én nevemben, vagy egy akaratra jutnak valamiben, és úgy kérik, én azt megadom nekik, mondja Jézus. Nem pontosan idéztem, de nagyjából így van az értelme. Ezen kívül 6. lépés. Hivatkozhatnék, vagy hivatkozzunk Krisztus ígéreteire Isten színe előtt. Mert hogy Jézus megígérte, hogyha valamit kérünk az ő nevében, ő megadja nekünk. Mennyivel inkább ad az Isten Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle? Ha mi, édesapák vagy szülők, tudunk a gyermekeinknek jókot adni, mindazt, amire szükségük van a gyerekeinknek, bár azért bűnösök vagyunk, mennyivel inkább ad az Jóisten Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle? 7. lépés. Tanuljunk meg álhatatosan imádkozni, és várni az Isten szabadítására, várni a Szent Lélekre, amiképpen a szántóvető is várja, hogy az a elvetett mag, amit a földbe beletett, arra jöjjön korai eső és késői eső. A korai és a késői eső, itt most a Szentléleknek az első és a második nagyobb kiáradását jelképezi. Hogyan várjuk ezt? Imádsággal, naponta történő bűnrendezéssel, és Istent dicsérve énekekkel is. 8. lépésként leírtam, és szeretném itt a vázlatomból idézni nektek, hogy higgyük el, hogy Isten ki fogja árasztani ránk is a Szent Lelkét. Ebben legyünk bizonyosak, és már előre köszönjük meg az Istennek ezt az ajándékot. Itt fontos a hit. Tehát, hogy nem csak kérjük, hanem tényleg higgyük is el, hogy az Isten mivel megígérte, és mivel erre nekünk abszolút szükségünk van, az Isten akarja adni, és mi így kérjük. Jakab apostol azonban figyelmeztet, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt ides tova hány, mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Tehát fontos, hogy hittel kérjük ezt. Na most mi történik akkor, hogyha vétünk Isten valamelyik parancsolata ellen? Jakab apostol figyelmeztet, hogy ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, akkor az egésznek megrontásában bűnös. Tehát szembesülnünk kell ezzel, hogyha egyet is megrontunk a parancsolatok közül, és ebben a törvényszegésben kitartunk, vagy valamelyik bűnünkkel maradunk, akkor ne számítsunk arra, hogy a Szentlélek be fog tölteni, és majd Szentlélek által el fogunk pecsételtetni. Mi történik, hogyha egyetlen parancsolat ellen is vétkezünk? Ha előfordul, minden törekvésünk megvan, hogy az Isten törvénye szerint éljünk Krisztust követve, de mégis előfordul. Hát testvérek, a legfontosabb, hogy ne csüggedjünk el. Ne veszítsük el a reményt. És főként ne mentegetőzzünk. ne magyarázgassuk meg, hogy hát ezt azért cselekedtem, mert hát ő is így viszonyult hozzám, és hát amilyen a mosdó, olyan a törőköző, hanem gondoljunk arra, hogy ameddig mi mentegetőzünk, addig az Isten igéje, az Isten törvénye vádol minket. Abban a pillanatban, amikor megvalljuk bűnünket, akkor az Isten felment minket. Tehát ismerjük ezt a példát a Bibliából, hogy Nátán egy évvel Dávid házasságtörése és gyilkossága után példázattal leplezte le Dávid előtt a bűnét. És Dávid, amikor azt mondta, hogy hát halálfia az az ember, aki ilyet cselekedett, akkor azt mondta Nátán, hogy te vagy az az ember. És mi történt? Dávid azonnal megvallotta a bűnét. Vétkeztem az Úr ellen. És akkor Nátán azonnal közvetítette Isten szavát, hogy Isten megbocsájtott neked, te nem fogsz meghalni. Tehát ilyen formában történjen ez. Fontos, hogy győzzük le az Istennel szerzett tapasztalatainkkal, helyes Istenismerettel, Istenbe vetett bizalommal, győzzük le a szégyenünket, és menjünk azonnal Krisztushoz. Amint a bűnt elkövettük, azonnal menjünk Krisztushoz. Valljuk meg és bánjuk meg azt, és kérjük azt, hogy szabadítson meg tőle. János apostol így bátorít minket, hogy van szószólunk, van közbenjárunk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Milyen jó, hogy hozzáteszi, hogy igaz ez a Krisztus. Nincs az ő jellemén semmi folt, nem részrehajló, és nem kell tartanunk tőle, hogy nem lesz megértő irántunk, hiszen az életét adta oda. De annyira szeret, hogy áldozatul adta önmagát értünk, ezért nagy bizalommal járulhatunk Isten elé, Jézus Krisztus nevében. És biztosak lehetünk, hogy meghallgatja imáinkat, különösen, hogyha a bűneinket valljuk meg neki. És ahhoz kérjük az erőt, hogy el tudjunk szakadni a bűntől. Testvéreim, felteszem a kérdést, szoktunk-e azért imádkozni, hogy konkrétan egy-egy bűnünk vagy rossz szokásunktól az Isten szabadítson meg bennünket? Kértük-e ezt például az ítélkezéstől? Vagy a másik ember hibáinak az észrevétele után az ítélkezés mennyire ott van bennünk? Kedves testvérek, sosem kifizetődő számunkra, írja a prófétaság lelke, hogy a mások hibáinál időzzünk, mert ennek a következményeit mi fogjuk learatni. Mert annak a képmására fogunk elváltozni, amit szemlélünk. És ha a másik embernek a hibáit, bűneit szemléljük, és állandóan azt emlegetjük, akkor hozzáválunk hasonlóvá, akit mi megítélünk. Nem beszélve arról, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Figyelmeztet bennünket az Úr Jézus. Tehát ehelyett törekedjünk arra, hogy hittestvéreinkben, családtagjaink között, munkatársaink között meglássunk valami jót a másik emberben, és azt emeljük ki. A bűnével viszont ne vállaljunk közösséget, ez nem szükséges azzal közösséget vállalnunk. Testvéreim, hogyha a Szentlélek vezérel bennünket, életünk valamennyi területén, akkor a lélek gyümölcset lelkismeretünkkel együtt tanúskodik a Szentlélek arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Ez azt jelenti, hogy részesedtünk a korai esőben, tehát akinek kapcsolata van a Szentlélekkel, akit már a Szentlélek nem csak megérint, hanem belülről vezérli, az már részesedett a korai esőben. Annak megvolt már az újjászületés, és annak folyamatos kapcsolata van Krisztussal. Ez fontos hangsúlyozni. Hogyha ez fennáll, akkor bizalommal várhatjuk és kérhetjük mennyei Atyától Jézus nevében a Szentlélek nagyobb kiáradását, a késői esőben való részesedést. Amit Isten népének maradéka a Szentlélek által elkészült a krisztusi jellemben, ki fog áradni a Szentlélek nagyobb mértékre, ezekre. És ezzel a Szentléleknek a kiáradásával megtörténik az elpecsételés. Nyilván a homlokon történő jel, ez említettem, hogy többnyire inkább jelkép. A lényeg az, hogy a Szentlélek kiáradásával történik meg az elpecsételés. Akikre nem árad ki a Szentlélek, azok nem lesznek elpecsételve. És itt a késői esőről, a nagyobb mértékű kiáradásról beszélek. Akik ma ezekben az időkben nem vallják meg bűneiket, és nem tesznek meg mindent, hogy Krisztussal élő közösségben legyenek, ne csodálkozzanak azon, hogyha nem fognak részesedni a késői esőben. Az Isten hosszan tűr érettünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Kedves testvéreim, gondoljunk arra, hogyha most kiáradna a Szentlélek, ha most történne az elpecsételés a mai napon, vajon hányan lennénk elkészülve ennek fogadására, és hányan vesznének el, vagy vesznénk el annak következtében, hogy nem készültünk el. A Szentléleknek a kapcsolatát nem becsültük meg az életünkben. Az Isten, az élő Isten vár ránk. Arra vár, hogy megtisztítson, és arra, hogy betölthessen nagyobb mértékben szent lelkével, és elpecsételhessen magának örökre, hogy örökre az övéi legyünk. Természetesen az elpecsételést a Szentlélek végzi el, de ezt az elpecsételést meg kell, hogy előzze Jézus Krisztusnak a mennyei szentében való szolgálata, amely jelenleg folyik a mennyei szentében, és az ott meghozott igazak fölötti ítélet. Krisztus mindegyikünknek megvizsgálja az életét, szívének az állapotát, szándékait, szavait, tetteit, mulasztásait, azt, hogy miképpen fogadta és élt az Isten kegyelmével. És hát ennek megfelelően fog dönteni. Arra vár Krisztus, hogy az egyház, a Krisztusban hívők, a valódi Krisztusban hívők elkészüljenek, mint ahogy a mennyasszony elkészül a vőlegény fogadására. Amikor Krisztus meghozza minden ma élő valódi Krisztus hívő fölött a felmentő vagy károsztató ítéletet, akkor a kegyelmi idő lejár. Jelenések könyvében erről így olvashatunk a 22. részben, és amikor lejár a kegyelmi idő, akkor árassza ki Krisztus a szent lelkét azokra, akik elkészültek az elpecsételésre. Tehát a jelenések 22-ből ezt olvasom fel. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Akikre tehát kiárad a Szentlélek, azok el lesznek pecsételve, azok üdvözülnek, azok élve érik meg Jézusnak a második eljövetelét. Akik nem lesznek elpecsételve, azok saját maguknak köszönhetik ezt, mert nem voltak közösségben Krisztussal, nem szakítottak a bűnnel, nem kérték Istentől azt, hogy megutáljanak minden bűnt az életükben, és nem kérték az erőt, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Mivel Krisztus ekkor befejezi a mennyei szentélyben való szolgálatát, ezért a Krisztust váróknak, az elpecsételteknek az utolsó hét csapás alatt bizony közbenjáró nélkül kell megállniuk. Amikor én ezt először hallottam, én annyira megdöbbentem ezen, hogy én azt mondtam, hát Istenem, hát én nem tudok megállni nélkület. De hát a mostani állapotunkat ne hasonlítsuk össze azzal, amikor a Szentlélek nagyobb mértékben kiárad és elpecsételi azokat, akik Krisztus jellemében alkalmassá válnak a mennyre. Tehát ezt semmiképpen ne hasonlítsuk össze. Tehát a lényeg az, hogy akikre a Szentlélek kiárad az utolsó hét csapás kezdetekor, és akik védelem alá lesznek helyezve, azoknak közbenjáró Krisztus közbenjárása nélkül kell megállniuk. De meg fognak tudni állni, mert hogy a Szentlélek teljesen betölti, és megszilárdítja a korábban meghozott döntéseiket, és a jellemükben Krisztushoz hasonlóvá váltak. Isten segítségével meg fognak tudni állni. Azért lesznek képesek közbenjáró nélkül megállni, anélkül, hogy vétkeznének, mert a korai eső idején Krisztusi jellemet öltöttek magukra, megtanultak álhatatosan ragaszkodni Krisztushoz, és az Isten parancsolatainak engedelmeskedtek. A Szentlélek, amikor elpecsételi őket, akkor ebben teljesen megszilárdulnak, és igen nehéz körülmények között imádkozva várják az Úr Jézusnak és a mennyei seregeknek az érkezését. Testvéreim, most van a korai eső időszaka, hogy Isten igéjének útmutatása alapján, Krisztus példája és közbenjárása által a Szentlélekben részesedjünk, és Krisztusi jellemet öltsünk magunkra. A késői eső kiáradása azonban bármikor elkezdődhet, amint van mindenhol, minden nemzetben, minden nemzetből, nyelvből és ágazatból, vagy valamennyiből egy kis Krisztus hívő közösség, akik vágyakoznak és várják az Úr Jézus eljövetelét, és elkészültek a Szentlélek bennük lakozása által arra, hogy fogadják az elpecsételést. Ezért az a helyes, hogyha azért imádkozunk és azon vagyunk, hogy a Szentlélek bennünk lakozása és az önzetlen szeretet és a szolgálat tettei által Krisztushoz váljunk hasonlókká. Legyen bőséges olaj. Itt utalok a 10 szűzről szóló példázatra, hogy az okosszűzeknek volt olajuk, nem csak a lámpásukban, hanem az edényükben is. Tehát legyen bőséges olaj, ne csak a lámpásunkban, hanem az edényünkben, a szívünkben is, amely csorduljon túl az Isten és embertársaink iránti szeretettel, és minden ember megmentésére irányuló vágyjal. Arra törekedjünk, hogy Krisztussal legyünk minél szorosabb kapcsolatban, az elpecsételést pedig bízzuk ő rá. Neki gondja van az övéire, Krisztus ismeri az övéit, és az övéi pedig hallgatnak a szavára, és engednek neki, ő pedig örök életre fogja vezetni őket, hiszen ezt megígérte. Ma a Szentlélek kevesebb mértéke is elegendő ahhoz, hogy a Szentlélek keresztségében részesedjünk. Hogyha a Szentlélek vezérel bennünket mindenben, hogyha magasra tűzzük ki az erkölcsi mércét, hogyha el tudunk a Szentlélek segítségével jutni egy akaratra, akkor alkalmassá váltunk arra, hogy a késői esőben is részesedjünk, és az Isten elpecsételjen saját maga számára. Isten angyalai azonban ma is ott állnak azok mellett, akik valódi Krisztus hívők, akik még nem tudtak minden bűnük fölött győzni, akik tapasztalják ebben a világban a megpróbáltatásokat és a fokozódó nehézségeket, bízhatnak az Isten gyermekei, a valódi Krisztus hívők abban, hogyha imádkoznak, akkor az Isten angyalai által oltalmazni és védelmezni fogja őket. Már most, nem csak a 7 csapás alatt, az utolsó 7 csapás alatt, amikor el lesznek pecsételve, hanem már most ebben az időszakban is. Vagy teljesen védelmezi őket, és megmenti őket, vagy pedig elkészíti őket a vértanúságra, és akkor olyan módon megerősíti, ahogyan a középkor folyamán is a vértanúkat megerősítette. A Zsoltárban azt írja a Zsoltáros, az Úrnak angyala tábort jár az Isten félők körül. Az elpecsételés után az utolsó 7 csapás rövid és igen intenzív időszakában Isten hatalmas erejű angyalai fogják védeni a Krisztus második eljövetelét váró hívők csoportját. Szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy Isten akaratát teljesítve minden nap Krisztussal mi is elmondhassuk, hogy az én atyám mindig velem van, mert én azt cselekszem, ami kedves előtte. Amen.